101,6 Rádió, mi vagyunk a Város Hangja. Vendégem Szabó Gyula, lokálpatrióta építész, aki valamikor a Győrmoson Soporon, akkor még nem volt a Vármegyei építészkamara elnöke volt. Összefoglaljuk az amerikai, illetve angol száz bombázások történetét, ugye ennek van 80. évfordulója. Beszélünk nyilván 44. április 13-áról, július 2-áról, november 17-éről, oly sok mindenről, de én Gyulát megkérdezem 45. március 28-áról, ugyanis akkor szabadult fel Győr, illetve érkeztek ugye a szovjet katonák. Nem nagyon vártuk őket, de azért jöttek, és itt maradtak 91-ig, ha akartuk, ha nem. Na de ezt Szabó Gyula mondja el, nem pedig a Herkeli itt a 101-en a Város Hangjaként.
101 plusz rádió, mi vagyunk a Város Hangja. Szeretettel köszöntöm, mondhatni állandó minden hónapban szeretettel váró és beérkező interjú alanyomat. Ez aztán nyelvtanilag rendben volt ez a mondat. Egy biztos, hogy Szabó Gyulát köszönhetem, városunk Szent László díjasát, kiváló építészt, aki az Arabona Városvédő Egyesület elnöke. Nem is egyesületi elnökként, nem is építészként, hanem történelmet, városát, illetve hazáját szerető emberként hívtalak meg. Gyula, azért bátorkodtam szakvéleményedet kérni, mert ugye hál' Istennek tele vagyunk különböző olyan, hát hogy is mondjam, 50, 100, 200, akár 800 éves történetekkel. Tavaly ugye 200 éves születését ünnepeltük Petőfinek, egy kicsit alábbhagyott, de volt egy madácsunk. 2021-ben nem mondom a 750-et, mert ugye abban szerves részed volt. 80 éve történtek ugye az angol száz bombázások. Ezt mindig angol száznak mondjuk, pedig ki kéne mondani, az amcsik voltak, tehát abban nem a britek voltak. 80 éve történt ugye a zsidó elhurcolás is, tehát ezek mind-mind. Az ICSI 400-ról meg talán nem is beszéltünk még, úgyhogy engedelmeddel rengeteg olyan történettel rendelkezett, ezt régebben már megosztottad vélünk a bombázásokkal kapcsolatban, és minden évben ti ugye a Torkos kastélynál elhelyezitek ugye a gyertyákat, illetve a kegyelet csokrait, mintha egy kicsit kihagytak volna benneteket ebből a mókából. Lehet, hogy csak én látom, nem akarok rossz indulatuskodni, tehát a Csepit, a Székelyt, meg a többieket nem bántanám meg. Nem láttalak benneteket. Van ez így, kérem szépen. Szeretettel üdvözöllek 2 perc után.
Nagyon nagy szeretettel köszöntelek én is, és kedves hallgatókat is. Köszönöm ismét a
jól látom lehetőséget.
Jól látom, nem tudom, ugye én is láttam a hivatalos programot, ugye leginkább, ahogy én ezt értelmezem, az április 13-i nagy bombázásra fókuszálnak ezek a megemlékezések.
Számtalan volt, több volt, ugye?
Így van. Tehát nagyon sok tucatnyi nagy volt, és számtalan kisebb, amit ugye kezdetben az amerikai légierő hajt végre.
Megígérem, Gyula, hogy nem beszélek bele, vágjál szájon, hogyha megteszem. Barátok vagyunk, tehát nyugodtan ezt el is viselném tőled. Történelmileg, ha rakjuk ezt rendbe, ugye gyorsan, 39-45 második világháború, azért nagyon-nagyon jó tudtuk, most tényleg nem menjünk bele részletekbe, hogy mondjuk Sztálingrád után, ami ugye 42 év végén volt, novemberben, 43 elejére már lehetett tudni, hogy nagyon nagy bajok lesznek, ugye, tehát a vercserekként értek az, tehát elveszítjük háborút. Ennek ellenére itt ugye 44-et írunk, azért a göbbelszi propaganda elég rendesen megtette hatását. Ennek ellenére, Gyula, mi organizálta, illetve mi motiválta ezeket a bombázásokat? Tehát miért volt fontos nekik? Győr, nem is gondolnánk, hogy mi is fontosak vagyunk, és kifejezetten én ezt látom, hogy azért a civilekre is rámentek.
Igen. Hát ennek több sajátos vertigóma van. A legfontosabb talán az, hogy a Győr egy hadi-ipari központ volt. Tehát itt rendkívül sok kifejezetten itt előállított páncélos gépjárművet találhattunk a frontokon, illetve csapatszállítót, illetve a leghíresebb, amiről hát a előttem szóló tudós emberek is
megemlékeztek. Gondolom a Messerschmitt-nek.
A Messerschmitt gyárja reptéri úton, ugye ez a vagongyári reposztály által készített. Érdekes, hogy Kövér Bertának hívták. Volt egy ágyú típus is, nem keverendő össze, tehát ugye az egy első világháborús ágyú típus is volt a Kövér Berta, de ez egy repülőgép.
A Messerschmittet nyilván... magát, vagy valamelyik tartozékát hívták
így? Nem, magát a Messerschmittet, amit itt készített.
Már érdemes volt felkelni, Gyula, ma.
Ja, és hát ugye eztből találtak a Balatonba is, nem olyan régen, ugye alkatrészeit hozták fel. Ugye a Győr kicsit ugye a történelmére visszatekintve, tehát ugye a reptéri úton volt maga a hangárokkal, kifutó pályával felszerelt polgári, és akkoriban ugye a hadsereg által átvett katonai reptér, és hozzá ugye a gyártó üzemegység. Most ez nagyon komoly bombatalálat érte, tehát az önmagában megér egy misét úgy lehet mondani, mert a vagongyárral együtt április 13-án kapott végzetes találatot. Na most a vagongyári reposztályon dolgozott osztályvezetőként az én egyik nagyapám is, de úgy látszik, hogy a jóisten azt mondta, hogy te fiam, még köztünk maradsz, mert aznapra szabadságot vett ki.
Teljesen véletlenül. Gondolom, hogy az évben akkor vett ki először.
Igen.
Ez tényleg ez isteni dolog, vagy sors.
Igen, nagyon szép idő volt akkor, és a nagyanyám nem hagyta békén, hogy menjenek el valahova, és hogy vegyen ki szabadságot. Hát így történt.
Nem is tartózkodott a városba, vagy ott nem?
Ők Szigetben laktak. Szigetet ebben az időben nem érte támadás. Jól lehet, ugye a gyár ott is volt, hát ugye ott volt az olajgyár is, ott volt ecetgyár, ott volt a Köztlingyár, ugye a Győri Keksz hivatali elődje, de nem érte támadás. Mindenesetre a reptéri úti gyár egységet, az nagyon komoly támadás érte, és hát ami a tragédiát, ami exotikummá is teszi egyben, hogy nagyon biztos óvóhelyük volt. Le is vonult oda az egész stáb, és amikor bombatalálat érte az épületet, az óvóhelynek semmi baja nem lett, viszont találtak benne 200 elevenen megfőtt embert.
Ja, Istenem.
A gőzvezetéket dobta el egy bomba, és a forró gőz föltöltötte a helyiséget, és ott nyilván mindenki meghalt.
Mondanám, hogy az még kegyetlenebb halál, mint ha éppen mondjuk ott
elevenen
darabokra
borzolok. Igen, elevenen megfőttek. Aztán hát ugye sok ilyen, ugye mivel mi réfaluiak vagyunk, ugye a régi réfaluiak, azok réfalusinak titulálják magukat.
Van a Jancsi falui, meg a Jancsi falusi, tehát nem mindegy, a réfalunál ugyanez van.
Onnan tudjuk, hogy ki a gyütmen, meg ki a autentikus réfalusi személyiség. Most amikor ezek a nagyobb bombázások voltak, sőt, általában a bombázások, akkor ugye Réfalu relatíve sok találatot kapott, hiszen a vagongyártól csak a Duna választja el, a Mosoni Duna Réfalut, és ugye ott az a terület, amit most már vízivárosnak neveznek, ugye az akkoriban Pataházának neveztetett, hát az nem állt másból, mint bomba töltsérből. Ezt onnan tudom személyesen is megtapasztalni, szerintem a bombázást nyilván koromnál fogva, hanem még a 80-as, 70-es, 80-as években is azonkon korcsolyáztunk a bombatölcsérek, vagy feljött a talajvíz, és hát ugye nyáron ott a nénik a kacsákat úsztatták bennünk.
Például maga a motívum is ugye a megemlékezés kis helye, amit ugye Rosta S. Csaba készített még talán, mikor sztori, ez 2007?
2007-es, igen, 2007-es. Akkor készült.
Az is egy bombatörcsé, csak azért merem mondani.
Igen, igen, azt formáz, hát ugye az a valóban ugye autentikus, hát ugye ott annak az emlékműnek ugye tulajdonképpen a státusa, mert fura, én szememben kicsit tisztázatlan, de mert ugye volt róla szó, hogy a réfalui bombatámadások emlékére készül, de hát ugye Réfalut külön nem támadták, mert hát nem volt ott mit támadni. Ami bomba találat Réfalut ért, az abból keletkezett, hogy jöttek ezek a bombázó kötelékek, a püspökerdő fölött emelkedtek föl kellő magasságba, ott ráfordultak a vagonjára, és ott eresztették el a bombákat.
Értelek.
Tehát aki rosszul manőverezett, vagy korábban engedte el a
komolyabb bombát, szél volt nyilván, nem voltak olyan precíziós berendezések.
A bombavetők nem voltak még olyan korszerűek, mint most. Az Réfalura ejtette a gyilkos terhét. Ezért aztán mindjárt a réfalui bombázás után szinte egész Réfalu, aki tehette, elmenekült vidékre, a vidéki rokonsághoz. Az én családom is így tette. Rába Szent Mihályra menekültek, de most, bocsánat, hogy egyik szavamat a másik öltöttem, tehát ott van az a remek emlékmű, amit a Rosta kollégám készített, és önkéntesek nyilván egy egyesülettel hozták ezt létre, teljesen rendben van, mert ott tényleg nagyon sok bombatalált volt. Az érdekességét fokozza az, hogy ugye 1947-ben a vagongyári bombázások emlékére a vagongyár önkéntesei és megmaradt mérnökei tervei alapján a Nádorvárosi köztemetőben egy nagyon szép emlékművet alkottak, tehát annak már van emlékműve Győrbe. Mondjuk legyen ez a Rosta Csaba féle emlékmű általános, így van, tehát tökéletesen jó, egyébként semmi probléma.
Gyuszi, rengeteg a témánk, mert azért beszélnénk még Győről más aspektusban is, nem csak az angolszász bombázások okán. Picit elmegyünk zenélni, aztán jövünk vissza, hiszen Szabó Gyula is a város hangja. Tázegész egy Győrplusz Rádió, mi vagyunk a város hangja. Szabó Gyula az Arabona Városvédő Egyesület elnöke, a Győr-Moson-Sopron vármegyei, akkor még nem vármegye volt, építészkamara volt elnökével beszélek, városunk Szent László Díjasere, Herkel, iha fáradt, vagy akkor nevezessék műsort, szükségtelen. Angolszász bombázások, vissza is adnám néked a szót. Ti, mint az Arabona Városvédő Egyesület, nagyon sok civillel, lokálpatriótával kiegészülve, miért a Torkos kastély előtt teszitek le ugye a koszorúkat, illetve gyújtjátok meg a gyertyát? Lehet tudni, hogy összesen hány bombázás volt, illetve számottevően mik voltak, amik tényleg rettenetesen sok civil áldozatot követeltek?
Hát ugye a nagyon komoly bombázás volt, ugye ez az április 13-a, akkor a július 2-i, amikor a vasútat és a belvárost ért a nagy támadás. Arra is van egy nagyon érdekes sztori. Én most közre is adom, hiszen hát a család baráti köréhez tartozott, azóta már elhunyt győri lokálpatrióta, a Városház tornyában teljesített hadiszolgálatot fiatalemberként, légifigyelő volt. Várta, hogy az ipartelepeket bombázzák, hát elsődleges célpont, mindenki arra gondol, hogy a teherpályaudvar, vagongyár már, ami megmaradt belőle, szeszgyár, stb. És nem a püspök erdő felett emelkedtek a gépek föl a magasságba, ahonnan elejtik a bombaterjüket, hanem a vagongyár fölé mentek, és ott emelkedtek föl, és a légifigyelő és a kollégája a Városház tornyából csak annyit láttak, hogy egyszer csak a gépek el, és valami méhrajszerű közelít a városhoz.
Amit jelentnek.
Hát légi aknák voltak, amik úgy közel visszintesen jöttek.
Alkalmaztak ilyet is?
Ilyet is bevett. Ami volt ugye a Stalin gyertya, meg különböző ilyen világító, fényvisszaverő sávokat szórt. Ez egy csomó minden, gyújtóbombákat. No, és gyakorlatilag a vasúttal párhuzamosan jöttek a bombák. A vasút állomáson benn állt egy nagyon hosszú, teljesen megpakolt német katonai szerelvény, tele lőszerrel. Ha azt egy szilánk éri, akkor ma nem beszélhetünk városházáról, belvárosot, most egy tó lenne, valószínű. Egy szilánk sem érte, viszont akkor volt a fehér hajó ugye, tragédiája, az ott volt a mostani Rába, vagy akkori Royal szálló mellett. Ugye ott el volt ferdülve a szellőzőcső, és azon keresztül ment be egy légiakna, és lenne az óvóhelyen robbant.
Atya. Azért annak is mekkora esélye, hogy pont azon a picikén ott bepattan, ott lent meg.
Hihetetlen, és megtörtént. Ugyanakkor a városház annyi ideig volt, hogy beugrottak a szobába, ott a toronyszobába, és akkor az erkély sarkát, ezt sok fényképen látják, vagy látható a sérült erkély sarka, na ott talált el egy légiakna. Nekik annyi ideig volt, hogy a porfelhő mindent ellepett, hogy onnan levonszolták, maguk is megsebesültek, és mikor a 80-as évek legelején volt a városházának a felújítása, akkor külső-belső felújítás volt, a toronyba a festés alatt előjött az a vércsík, amit ők ketten húztak le, amíg a falnak támasztva levonszolták.
Előjött.
Így van. Így van.
Azért megsérültek.
Hát igen.
Gyula, azt kell, hogy mondjam, fontosak voltak a katonai létesítmények, vagy volt egy olyan csúnya szóval élve pedagógiai célzat, én ezt nem tudom, hogy itt Győrben mennyire voltunk ellenállók, egy kicsit majd ugye mesélj erről is, meg ugye tavaly előtt ugye egy emlékművet is alapítottatok ott az Urbancsok utca környékén, majd erről is beszélj, két hősünknek. Volt itt hasonló, mint Dresda, Hamburg esetében, azért talán ezek nem voltak szőnyegbombázások, de rengeteg civil meghalt, hogy a polgárok
elszántságát megtörni? Vagy ezek, valljuk be, tényleg, főleg ami Réfalúra esett, úgymond célt tévesztett bombák voltak nagyságrendben?
A réfalúi bombázás az egyértelműen céltévesztett bombákból állt, egyet kivéve a Torkos kastély, az terrorbombázás volt, ugye ott nagyon sok civil áldozat volt, ott 2010-ben létesítettünk egy emlékhelyet. Az akkor
és ott voltak ugye olyan bombák, hogy egyszerűen leesett, már azt hitték, hogy boldogság van, aztán hoppá, lehet, hogy 3 perc, lehet, hogy 2 óra múlva robbant, ez a legaljasabb.
Így van, az időzített bombák, hogy ugye a mentést nem tudták végrehajtani, tehát mi azért ugye az előző kérdésre még reflektálva tettük oda az emlékhelyet az egyetem akkori vezetésével közösen, aztán 3 éve újítottuk meg, bővítettük ki elég jelentősen a mostani egyetemi vezetéssel, a jogi kar dékánjának a segítségével, mert az értelmetlen halálnak egy olyan meditációs objektuma az, amely a maga nemében egyedülálló, csak a terrorbombázásokhoz hasonlít. Jó, ez kicsiben volt, nyilván sokkal kisebb volt akkor is, mint Dresda, de akkor már nem bombázták Győrt. Tehát gyakorlatilag szeptemberre mindent elpusztítottak, amit itt Győrbe elpusztítani hivatottak voltak, idézőjelben hivatottakat. Ugye a vasút, a vasútállomás, az összes gyár gyakorlatilag romokba hevert.
Hát okafogyott volt már ez.
Már nem.
Rendelkeztünk mi egyébként, hanem is a háború vége fele olyan infrastruktúrális háttérrel, amivel vissza tudtuk ezeket, mert ugye most megy ez a közösségi régészet, ugye, hogy azokat a leesett gépeket, igen, amik valószínűleg miénk voltak, vagy kifogyott belőle a kerozin, de hogy megtalálják, és akkor milyen jó. Ez egy jó gondolat, így tehát van. A Székely Zoli polgármester úr részéről. Volt itt komoly, vagy... ahogy esik, úgy puffa.
A légvédelem az volt elég komoly. Ugye voltak légvédelmi ütegek Réfaluban, Pataházán, és fedezékek a töltésből kialakít, vagy ott a Körtöltés utca, ma már ugye hát nem látható, de ott volt egy gát. Az okozta a réfalui árvizet például 54-be, hogy annyira kigyengítették a háborús cselekmények következtében, hogy ott szakadt. Tehát ennek igen súlyos későbbi következménye volt. Voltak még Szigetbe is, a Ráczatöltés mellett. Ezek voltak az úgynevezett boforcok. Tehát voltak légvédelmi ütegegység állások, de olyan számosságba került sor ezeknek a légicsapásoknak a végrehajtására, hogy érdemi kárt nem tudtak benne okozni. Hát volt egy-két ilyen nagyon jellemző pillanat, például ugye menekültek kifele a győri polgárok, és ott a Rábaszent Mihály közelében kaptak légitámadást, a menekülteket is lőtték egyébként.
Szép.
Tehát lementek alacsonyra, és akkor gépuskázták. Na, és akkor egy ilyen gépet lelőttek, ott le is zuhant, de a személyzet kiugrott ejtőernyővel, és voltak csendőrök is, a menekültek, ugye hát biztosították az útvonalat valahogy, és volt köztük egy néger is.
Petyárján. Na, hogy ez milyen szaracén? Mondhatták volna, fekete ember, ne nehogy valaki azt gondolja, hogy...
Na most ezt a fekete embert a csendőr úgy vágta pofán, hogy ez belehentergett az árokba egy nagy szaltóval.
Csak ennyit.
De a fehéreket nem bántotta.
Gyula, nincs időnk, pláne amikor te vagy, mert akkor annyi mindenről beszélünk. Alpolgármester úr gondolatait így elsőre egy kicsit így ironikusan azt mondtam, hogy ennyi, hát milyen jó lelked van neked, Szele Szabolcs alpolgármester úr. Belevette a laudációjába a beszélgetésbe, hogy hát lehet, hogy eljön majd az idő, hogy az amerikaiak ezért bocsánatot kérnek. Gyula, én csak annyit mondok, hogy 45. augusztus 6, aztán annyit mondok, hogy 45. augusztus 9, nem is kell erre mit mondanod. Megvárjuk, amíg a Trump esetleg most győzedelmeskedik Biden felett, akkor se fognak, már bocsánat.
Hát szerintem is elég hosszú szakállat kell növesztenünk ahhoz, hogy ugye ez az esemény bekövetkezzen. Ráadásul ugye a győri bombázást az amerikaiak kezdték, de nem ők fejezték be.
Na kérlek, ez legyen ennek a témának a záró mondata.
Ugye az utolsó bombatámadás 44 karácsonyán volt, akkor az oroszok, illetve bocsánat, a Szovjetunió vörös hadserege.
De már itt ennyire figyelni kell, itt Szovjetunió tényleg, biztos, hogy nem a fák állam volt, tehát nem, ez a Szovjetunió volt. Igen.
A Szovjetunió volt,
Stalinék,
kommunista diktatúrája, és azok hajtottak végre zavaró repüléseket, ez az úgynevezett raták. Ezeknek a bűnéül tudható be például ugye a kórház, az Rinnyi úti kórház, városi kórház elleni súlyos bombatámadás, amikor a gyakorlatilag leggéppuskázták az udvaron fekvő sebesülteket.
Ezek nem bombázók voltak, hanem inkább lőtték őket.
Rata nevezetű kisgépek voltak, rata patkány.
Megfelelő. Igen, a rát, rata. Ja. Azt a betyárját. Ja.
Tehát ezek a ruszkik voltak, és nem tudom, nem jön le azt, nem tudom azt mondani, hogy szovjet vörös hadsereg, az annyira idegen.
Felszabadító, mert hozzátetted volna, lehet, hogy abba adjuk az interjút.
56-ban is azt kiabáltuk, vagy kiabálták őseink, hogy ruszkik haza, ami meg ugye 80.
Ez maradjon, és így független attól, hogy éppen mi most a külpolitikai helyzet. Igen. Gyula, befejezed ezt a mondatot, mert utána egy picit még beszélnék arról, hogy bizony Győr másik világháborús egyéb más helyzetekben hogy állt helyt.
És ugye az utolsó támadás Réfaluban esett karácsonykor, a Vásárhelyi Pál utca egyik házát érte teli találat. Elmentek a karácsonyi szentmisére, és a nagy leányt otthon hagyták, hogy őrizze a karácsonyfát. Na hát a karácsonyfát dobták telibe, bombával.
És ott volt a nagy leány, aki őrizte.
Így van. Ez a Hanik család volt a híres focistánknak a
felmenői.
Nagynénye voltak, elhunyt.
Azt a betyárját.
Hát ő volt az utolsó 44-es bombázás áldozat Győrben.
Erről úgy nem tudom. Tudom, mert Székely Zoltánnal szoktam beszélgetni, ő például nagyon sokszor a számokat nem tartja jogosnak, mert több ugye eltűntnek nyilvettetek sokat, annak a 90% általában halott, nem? Aztán nem találtak csak testrészeket, tehát azért rengeteg.
Azonosíthatatlanak
voltak, hogy annyira közel voltak a bombához. Picit elmegyünk zenélni, Gyula, és akkor az utolsó részben beszélünk még Győr második világháborús történelméről itt a 100,1-en a Város hangjaként. 100,1 Győr Rádió, mi vagyunk a Város hangja. Szabó Gyulával, az Arabona Városvédő Egyesület elnökével, lokálpatrióta építésszel, városunk Szent László díjasával a beszélgetés holnap után Facebook csatornánkon, kommentben, SoundCloudon meghallgatható zene nélkül. Gyula, a angolszász bombázásokról nagyon-nagyon sokat beszéltél. Köszönjük szépen ezeket az információkat. 44 karácsonyáról például én őszintén nem is tudtam, remélhetőleg a kedves hallgatók igen. Kicsit még beszéljünk az ostromról, Győr esetében az, mint egy kicsit később lenne, 1945.
Hát igen, ugye nem sok pár hónap választja már el, tehát ezek borzasztó érdekes dolgok, mert hát ugye a bombázással nyilván az is egy háborús cselekmény, és az ostrom is egy háborús cselekmény, mind a kettő sajnos a szeretett városunkat sújtotta. Hanvas Bélának van egy nagyon érdekes esszéje egyébként, nem Győrről, hanem általában a háborúról, az első világháború után született az a 20-as évek végén ez a kis értekezés, hogy megváltozott a világ folyása, hogy most már az emberi civilizáció ellen nem csak vertikális sikon folyik a harc, hanem horizontális sikon elnézést, hanem vertikálison is. Tehát ugye annak idén a háború, elmentél a frontra, akkor nagy eséllyel ott hagytad a fogadat, vagy megsebesültél. Vagy
bunkerekbe ott ütted egymást, kézitusák.
Aki otthon tudott maradni, az nagy valószínűséggel túlélte mindezt, de ez már az első világháborúban sem volt teljesen igaz, a második világháborúban meg egyáltalán nem volt
igaz. Első világháborúban is tankokkal már operáltak, gépek azért repcsik közel se voltak ilyen szinten, Stukák, Messerschmittek, tehát azért itt technikai csodák voltak már a második világháborúban.
De ugye az emberi életet és civilizációt már nem csak vízszintes irányból támadó seregek vagy lerohanások által érintette halálos veszedelem, hanem a levegőből is. Sőt,
azok a Sztálin orgonáknak milyen hangjuk volt.
Igen, rettetes. Meg hát ugye a Sztalin gyertya, ugye ennek a légi változata. No de, ugye az ostrom, ugye az 45. március 28-án esett el Győr. Tehát ugye ezt nem sokáig ugye nyilván nem reklámozták, mert ugye ez a felszabadulás volt, de ott is az április 4-e vitte el a prímet, ugye, hogy nemes medvesként.
Meg azért mi az 1998-al semmiképp se szeretnénk, mert az is március 28-án, tehát ez egy érdekes dolog.
Igen, az egyik egy. De kapcsolódnak hozzá, tehát most azért mondom, hogy ezt úgy általában mindenki tudja most már korunk gyermekei közül, mert aki sokat hallgatja a műsorodat, az biztosan.
Miattatok.
De A hozzá kapcsolódó egy-két nagyon érdekes momentumot hadd tegyek közkincsé.
Igaz az, Gyula, hogy az április 4 nem igaz, talán Nagy Róbert barátunk, ki ugye ő is helytörténész, hogy 12 az, mert hogyha megnézzük a különböző ilyen, akár megyénkbe, akár máshoz, voltak még különböző ellenállások, valószínű az április 4, ez már megint a kommunista okosság, valamiért 12, maradjunk az április 4-ben, de Győr esetében március 28
biztos,
nem
biztos, hogy március 28, ugye volt szerencsénk egy emlékhelyet is alapítani, az Urbancsok utca és a Fehérvári út sarkán. Volt azon a helyszínen, ahol ugye a
Pálfi híd.
Így van, a Pálfi hidat, a két bátor vasutas, Czap József és Németh János megmentették életük kockáztatásával, ugye a híd egyik felén már az oroszok, a híd másik felén a németek, ők pedig fogták és golyózáporba kirohantak és elvágták a robbantókábelt.
De az milyen, Gyula, hogy nem tudod, hogy melyik oldalról lőnek, nem? Mert ugye a russzik még nem, a németek már nem. Jaj, te!
De az volt a haza. Tehát amikor egyetlen híddá zsugorodik a haza, és a két magyar ember a vérzivatarba menti a hazáját.
És ez egy fontos híd volt akkor, tehát itt nem arról volt szó, hogy jó, majd átmennek másikon, mert nem volt más.
Így van.
Folytasd, kérlek.
Ugye egyébként ugye a Győrnek az utolsó katonai város parancsnoka, ugye az a Szebb Dietrich volt, tehát a Dietrich tábornok, a 6. SS páncélos hadosztálynak a vezetője. Ő adott parancsot a hidak és a felüljárók fölrobbantására. Mindet fölrobbantották Győrbe, tehát nem maradt sajnos kivétel. Egy ez, amit ez a két bátor ember.
Ennek egyébként tényleg az volt a gondolata, amit Hitlernek tulajdonítanak, hogy középkorba süllyesszük vissza a csatlós államainkat, magát, Németországot, vagy ennyire megnehezíti nyilvánvalóan az előre nyomuló, inkább kelettő fétek, ezek nyugattól is, csak az amerikai normálisan bánta a hadifoglyokkal, az orosz pedig nem.
Meglassította őket, mert ugye a hidak hiányában, ugye itt csupa folyó,
igen,
tehát meg mocsaras rész volt, pláne akkor még kevésbé volt rendezett, mint most. Tehát nagyon nehéz volt előre nyomulni átkelő, mindenütt pontonhidakat kellett létesíteni, az külön macerával járt, és Bécs körül akarták a védelmi vonalukat fölépíteni a németek. Hát a megmaradt 6 páncélossal az nem igazából sikerült, de aztán apám visszaemlékezéseiből, tehát hogy érdekességek, amik úgy... Szegény öregem mindig mesélte, hogy a Széchenyi téren voltak a németek, a Afrika Korpsnak megmaradt egységei. Innen indult Győrből a tavasz ébredése hadművelet, ugye ez márciusban volt, és 45 márciusában, ami aztán Dunaföldvárig haladt, ott belenyomta az oroszokat a Dunába gyakorlatilag, csak az üzemanyag hiányába itt is kifulladt. És ugye itt szájharmonikáztak a Tigris tankok, itt voltak a Széchenyi téren bent. És a német, hát ugye fiatal katonák ott énekelgettek, és akkor volt egy közismert pék, aki a triciklién tekert körbe, ott a kis kenyereit árulta, minden, és akkor kapott egy cserébe cigarettát, azzal seftelt, hogy német cigaretta. És hát mondom, ez mese, egy ilyen kis idilli kép. Fenéket. Pár éve, nem mondom, egyik csatornán, nevezetesen Discovery-n láttam a II. Világháború utolsó csatái című sorozatot, éjjel adták. Hát nem ott volt a Széchenyi térről egy
azt
film.
Azt a betyárját, igen. Tehát és mi nem is tudjuk.
És vagy... az apámat is láttam ott, igen. Amin nézek, 15 éves rác volt, ki megszökött a Leventéből. Ezért aztán rengeteg élménye volt. Például, hogy a bombás még egy mondat, amikor a házunk előtt ott a Távol utcában bombatölcsér volt sokáig, a kertünk egy nagy bombatölcsér volt. Apám kijött a pincéből egy bombatámadás után, nagyszüleim vidéken oda menekültek. És nyöszörgés, és a szomszédnak a cselédje nyöszörög az ő lépcsőházukból, fekszik a lépcső alatt a kamrába, és a mellénél egy gyújtóbomba beleállva a lépcsőbe, föl nem robbanva.
És várta, hogy most akkor ő kimenjen, ne vigyétek el innen, hatástalanítsátok.
Igen, és akkor apám fogta, kihúzta, azt hátradobta. Nem robbantak föl, ez volt a szerencsé.
Nem robbantak
föl. No, tehát most az ostrom. Ugye az öregapám volt az egyházmegyei főépítész. Ő volt az, aki a püspökvári kazamata rendszer felhasználásával ott egy nagy befogadó képességű óvóhely rendszert alakított ki, aminek A háború után, milyen érdekes, az apám volt, aki a légókórházat, ez egy nagyon titkos objektum volt, nem lehet róla beszélni se semmit, tehát olyan szinten volt ott kórház, hogy műtők voltak. Tehát nagyon komoly berendezés, minden, amit most már sajnos széthortak, nyomokba van csak meg. Most, tehát ezt a menekültek számára föntartott rendszert el is lepték a menekültek. Tehát ugye sok százan bújtak ott a Püspökvárba, a pincékbe, kazamatákba. Az oroszok már bent voltak a Széchenyi téren, a németek még a Radó-szigeten. És az oroszok fölgyújtották a templomot gyújtóbombával, ugye látták, hogy templom, megkütték a tetejét. Elkezdett égni, ugye az egyházmegyei főépítész a megmaradt magyarokkal kirohant, és elkezdték oltani. A sarokról az oroszok lőtték őket, a Radóról a németek lőtték őket. Tehát az az eset, ami a hídmentőink esetében előfordult,
az itt is.
A templommentőink esetében is előfordult.
Záró mondat, Gyula, nincs időnk, minden héten meg kell nézni. Győr könnyen megadta magát, könnyen úgy érezte, hogy nyilván nem kollaborált, mert én úgy tudom, hogy nem adtuk meg magunkat. Azért rettenetes volt itt a túlerő, tehát itt az volt a lényeg, hogy senki nem szállhatott szembe a vörös hadsereggel, most éppen tudjuk, hogy, és nem tudom, hogy Kutuzovnak volt-e itt egy csapata, de ezek mentek, ezek több millióan meghalt, annak a fegyverét fővette a másik, nem ettek, asszonyaikat megbesteintették, tehát tényleg, mint az állatok olyanok voltak, nem véletlenül minden német is, aki már úgy érezte, hogy na ennek vége, nyugaton szeretett volna inkább hadifogságba esni, nem itt. Győr, hogy állt ezzel zárásként?
Hát ugye, amikor összeomlott a tavasz ébredése hadművelet, akkor ugye egy visszavonulás következett be, tehát defenzívába szorult a német hadsereg, és Győr a földrajzi adottságai miatt már nem volt tartható. Tehát nem úgy volt, hogy Budapest erőd, ugye, amit hát gyakorlatilag azzá alakítottak, igen, és sokáig védték. Nem volt már se mód, se idő, se ember ezt végrehajtani. Tehát
és ahogy mondtad, Bécsre koncentráltak.
Bécsre jobban koncentráltak, így van, és tarthatatlan volt gyakorlatilag Győr. Az annyi, hogy minél gyorsabban arra a sziget és Kunszsziget irányába kivonultak a városból. Tehát még a német teherautók mentek át a hídon, ami a Sziget-Réfalui híd elődje volt, ürítették ki ezt a részt, addig már az oroszok bent voltak a Püspökvárba.
Bejöttek hömpölyögve.
Az jött az Ármádia megállíthatatlanul.
Gyula, én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Sok mindenről tudnánk beszélni, gyere majd következő órában is. Arabona, csángógyűjtés, egyebek, meg hát azért sok minden van, mert majd beszélgetünk, ugye az, ha jól tudom, szégyellem magam, az inkább júni-júliba esedék, és ugye a 80 éves zsidó elhurcolásra is emlékszünk, az egy kicsit, ugye?
Arról is volna majd egy sztorim. Elmondható minden, most, vagy?
Most ne, ha megtehet. Nem, azért ne keverjük a hallgatókat, mert akkor igen, utána vizsgáztatjuk őket, és csak hármast kapnak, mert annyit jegyeztünk meg, hogy 1945. március 28.
Így Győr eleste.
Győr eleste. Nagyon köszönöm, hogy voltál, jó egészséget kívánok.
Köszönöm, viszont.